Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kis változtatás a liturgiában, hogy most leülve folytatjuk. Egy énekkel kevesebbet éneklünk a mai naptól kezdve, úgyhogy a fennálló ének helyett rögtön a fő éneket énekeljük, de ez is egy dicsőítő ének, a 77. Zsoltárnak énekeljük az első versét. A 77. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat. Maradva a heidelbergi kátét fogjuk meghallgatni, a mai úrnapra eső kérdés feleleteket, és majd a káté után kérjük, hogy a gyermekek a gyerekistentiszteletre menjenek, a gyülekezeti terembe majd figyeljünk a káté után.
Áldás békesség testvérek! A 45. úrnapi kérdés következik. Miért szükséges a keresztényeknek imádkozniuk? Azért, mert ez annak a háladásnak a legfőbb része, amelyet Isten tőlünk megkövetel. De azért is, mert Isten csak azoknak adja kegyelmét és szent lelkét, akit őt erre őszinte szívvel szüntelenül kérik, és ezért hálát adnak neki. Mi szükséges ahhoz az imádsághoz, amelyet Isten kedvel és meghallgat? Először, az egy igaz Istenhez imádkozzunk, aki magát igéjében nekünk kijelentette. Tőle szívből kérhetjük mindazt, amit kérnünk parancsolt. Másodszor, ismerjük meg alaposan szükségünket és nyomorúságunkat, és alázatosan járuljunk felséges színe elé. Harmadszor, legyünk szilárdan meggyőződve arról, hogy bár méltatlanak vagyunk rá, Isten imádságunkat az Úr Krisztusért bizonyosan meghallgatja, amint ezt igéjében meg is ígérte nekünk. Mit parancsol Isten, hogyan kérjünk tőle? Mindent, amire testünknek, lelkünknek szüksége van, amit a mi Úrunk Jézus Krisztus belefoglalt abba az imádságba, amelyre ő maga tanított minket. Hogyan szól ez az imádság? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.
A gyermekeket most bocsátjuk el a gyermekisten tiszteletre, és amint elmennek, vagy elindulnak, mi pedig fennállva fogjuk folytatni. Fohászkodunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét. Ahogyan írva van, írva találjuk Sámuel próféta, Sámuel második könyvében, a 24. részben, a 11. verstől kezdve a 17. versig. Reggel, amikor Dávid fölkelt, így szólt az Úr igéje Gád prófétához, Dávid látnokához. Menj és mondd meg Dávidnak, ezt mondja az Úr. Három lehetőséget adok neked, válasz ki közülük egyet, és én azt teszem veled. Bement tehát Gád Dávidhoz, és tudtára adta azt neki. Megkérdezte tőle, 7 esztendeig tartó éhínség jöjjön-e az országodra? Vagy 3 hónapig kelljen menekülnöd ellenségeid elől, amely üldöz téged? Vagy 3 napig tartó dögvész legyen országodban? Gondold meg, és döntsd el, milyen választ vigyek annak, aki engem küldött. Dávid ezt felelte Gádnak, igen nehéz helyzetben vagyok. Inkább essünk az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalma, csak ember kezébe ne essen. Az Úr tehát dögvészt bocsátott Izraelre aznap reggeltől fogva a kiszabott időig, és meghalt a nép közül 70 000 ember Dántól Beérsebáig. De amikor az angyal Jeruzsálem ellen nyújtotta ki a kezét, hogy elpusztítsa, bánkódni kezdett az Úr a veszedelem miatt, és ezt mondta az angyalnak, aki a nép között pusztított, elég. Most már hagyd abba, az Úr angyala ekkor éppen a jebuszi Aruána szérűje mellett volt. Dávid ezt mondta az Úrnak, amikor meglátta az angyalt, aki a népet írtotta, bizony én vétkeztem, és én követtem el bűnt, de az én nyájam nem követett el semmit. Sújtson le kezed inkább én rám, és az én a rokonságomra. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Tudjuk, látjuk, ismerjük, hogy hatalmas Isten vagy, és hogy a te kezedben van nem csak a világ mindenség, hanem a mi életünk is. Csodálatos felség vagy, aki kegyelemmel tudsz hozzánk jönni. Mi megvalljuk előtted, hogy sokszor vagyunk olyan, mint Dávid, inkább a magunk tervei szerint élünk, inkább a magunk elképzeléseit követjük, mintsem, hogy rád hallgatnánk. Urunk, látjuk azt is, hogy olyan Isten vagy, aki nem hagyod a bűnt büntetés nélkül. Köszönjük, hogy kivettél bennünket ebből a büntetésből. Köszönjük, hogy megmentetted az életünket a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy így jöhetünk most hozzád, mint akik kegyelmet nyertek, mint akik kiálthatunk hozzád betegségben, szomorúságban, félelemben, aggodalomban, mint akik bizton hívhatunk téged segítségül. Urunk, eljöttünk te eléd, hogy biztatást nyerjünk, hogy megerősítést kapjunk. Eljöttünk, hogy újra felüdüljön a mi lelkünk a te igéd által. Kérünk téged, hogy szólíts meg mindannyiunkat a te igédben, bátoríts meg, erősíts meg, és légy segítségül nekünk, hogy a te gyermekeidként tudjunk élni ott, ahová te helyeztél bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 25. Zsoltárnak énekeljük a második versét. A 25. Zsoltárnak a második verse így kezdődik, Utaid, Uram, mutasd meg! Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, Sámuel második könyvében, a 24. rész 14. versében így, Dávid ezt felelte Gádnak. Igen nehéz helyzetben vagyok, inkább essünk az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalma, csak ember kezébe ne essem. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Ennek a történetnek a főszereplője Dávid király. Dávid király az egyik legjelentősebb ószövetségi szereplő, sok jelentős ószövetségi szereplő van, de a királyok között is kiemelkedik. Egyrészt, mert egy dinasztiának az első tagja, a dávidi dinasztiának az első tagja, másrészt, mert Dávid király történetileg az ő idejében erősödött meg úgy Izrael, hogy aztán utána jöhetett Salamon, megépíthette a templomot, jöhetett az ő gazdagsága, bölcsessége, sok minden, de Dávid alapozta meg nem csak győztes csatákkal, hanem kitűnő szervező készséggel. Az ő nevéhez fűződik egyébként Jeruzsálem elfoglalása is. Ugye itt a történetben szerepel a Jebuszi Aruána szérűje, ez a Jeruzsálem környékéről van szó, tehát egy Jebuszi, egy jeruzsálemi, később ez lesz a neve a városnak, embernek a szérűje az, ahol majd oltárt fog építeni Dávid az Úrnak, és megáll a dögvész. És nagyon fontos azért is, ezt se felejtsük el, mert akkor, amikor Jézusról először hallunk, akkor azt halljuk, hogy a Dávid fia. A megígért messiás a Dávid fiaként születik meg, akinek megígéri Isten, hogy az uralmának nem lesz vége, és ez Jézus Krisztusban teljesedik be. Kis áttekintő bevezetés után szűkítsük a nézőpontunkat. Három proféta nagyon fontos Dávidnak az életében. Az egyik proféta az, akiről ez a könyv is a nevét kapta, Sámuel proféta. A Sámuel proféta az, aki Éli főpap után, talán ismerős sokaknak a történet, hogy Éli fiai Hofni és Fineás elesnek a filiszteusokkal vívott háborúban, és utána Isten Sámuelre bízza a főpapságot. Egy nagy korszaknak a határán van, véget ér a bírák kora, és következik a királyságnak a kora. Sámuel az, aki találkozik először Dáviddal, amikor Sault Isten elveti, és Isten rábízza Sámuelre, hogy egy másik embert kenjen fel királynak, és akkor el kell mennie Betlehembe, az a Dávid városa, később így fogjuk emlegetni, el kell mennie Betlehembe, és ott egy áldozatot mutatnak be, hogy Saulnak ne tűnjön fel ez a szervezkedés, mert ha feltűnne, akkor nyilván hát nem tenné, nem örülne annak, hogy valaki új királyként jelenik majd meg vele szemben. És akkor történik az, a nagyon szép történet, hogy Isai, Dávidnak és több fiúnak az apja, sorba elé hozza Daliás fiait, és mindegyikre azt mondja az Úr, hogy nem ezt választottam, és aztán utána van még fiat, még egy van, őrzi a kint a juhokat, akkor hozzátok be pirosposgás, fiatal ember, Dávid, és akkor azt mondja Sámuelnek Isten, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van, ő a választottam. Szóval ez a Dávid, akiről itt szó van, ez Istennek a választottja. Azért választják, mert az ő szíve az Istené. Ez nagyon fontos dolog. A szív szerint választott király Dávid, mert az Isten azt nézi, ami a szívben van. Nem úgy ítél, ahogyan az ember ítél. Ez nagyon fontos lesz a későbbiekre nézve, hiszen Dávid nem egy tökéletes ember. Messze nem egy tökéletes ember. A következő proféta pont erről beszél, Nátán proféta. Nátánról, nem tudom, hogy mindenki hallott, de gyorsan akkor foglaljuk össze. És Dávid, amikor már király, és hát igazából már több felesége is van, megtetszik neki egy tetőn fürdőző hölgy, Becsabé, egy nő, aki a felesége az egyik hadvezérének. A hettita Úriásnak a felesége. Aztán elcsábítja, és kiderül, hogy Becsabé gyermeket vár. Az ügy elég kínos, mert Úriás már talán hónapok óta a háborúban szolgálja a Dávidot. Valamit ki kell találni. Nem jön be a csel, hiába hívják vissza, nem hajlandó otthon aludni, hanem a királynak a küszöbén alszik, még ha leitatják akkor is. Úgyhogy elköveti Dávid azt a szörnyűséget, hogy ír egy levelet a hadsereg parancsnokának, hogy ezt az embert, aki ezt a levelet küldi, ezt a tisztet, állítsd a támadás élére, és amikor a legjobban dúl a csata, akkor vonuljatok vissza, és hagyjátok magára. Így is történik, és Úriás meghal. Dávid pedig, mint aki jól végezte a dolgát, üzen, hogy Becsabé költözön a palotába, és mennek tovább a dolgok. És aztán egy vészterhes mondat következik, de az úrnak nem tetszett ez a dolog. És akkor elküldi Nátánt, aki elmesél egy gyönyörű történetet, majd érdemes elolvasni, egy gonosz emberről, aki elveszi, noha sok juha van a másiknak, a szegény embernek az egyetlen báránykáját, és megkérdezi tőle Nátán, hogy is mit érdemel ez az ember. És felugrik a trónon Dávid, és azt mondja, halál fia az az ember. És aztán jön az a mondat, ami Nátán szájából hangzik el, a bátor próféta szájából, te vagy az az ember. Ez a Nátán próféta, a második próféta. Ne felejtsük el, még mindig ne felejtsük el, hogy Isten a szíve miatt választotta Dávidot, ezt a Dávidot. És még sok minden egyéb gond is van ott, azért sokféle történet. És a harmadik prófétához érkeztünk, Gád prófétához. Dávid története a vége felé közeledik, valószínűleg ez már a élete vége felé vagyunk, az uralkodásának is a vége felé. Nem csak Góliátot győzte le, nem csak Saul esett el egy csatában, és lett ő a király. Egyébként ez nagyon sokat elárul Dávidról, hogy noha kétszer is megölhette volna Sault, amikor Saul őt üldözte, hogy megölje, mégsem tette. Szóval ő lesz a király, elfogadják, fellázadnak ellene a gyerekei, komoly csaták vannak, szervezés van, úgy tűnik, hogy a dolgok egyenesbe kerültek. És kicsit úgy hátra lehet dőlni, hogy nagy életmű, hatalmas dolgok történtek, és akkor elhatározza a Dávid, hogy népszámlálás tart. Erről szól a történetünk, népszámlálás tart. A népszámlálás ott a hadviselő férfiakat fogják megszámolni, akiket be lehet hívni, hogy abban az időben nem csak profi katonák vannak, akik ott vannak az ő udvarában, vagy a szükebb kísérete, hanem hogyha csatára kerül a sor, ha ellenséges támadás érkezik, akkor behívják az embereket, és rendezik, és minden kartforgatónak jelen kell lennie, hogy az ellenséggel szemben felvonuljanak. És Dávid úgy gondolja, hogy eljött az ideje, hogy felmérje az erejét. Mire képes? Most már rend van, kivel tudunk megbirkózni. Nem tudjuk, hogy pontosan mi a cél, mit is akar, meg akarja számlálni. Tudni akarja, hogy mit tudnak tenni. Egy hatalmas hadseregről lenne szó, amely egybeáll. Érdekes az is, hogy még mielőtt elindulna Jóáb, az ő hűséges hadvezére, figyelmezteti, hogy lehet, hogy ezt nem kellene. De a király úgy dönt, hogy igen. És nem hallgat a hadvezérnek a tanácsára. Nem hallgat Jóábra, hanem a maga feje után megy. Jóáb nem próféta. Jóáb egy olyan ember, aki egyébként meglehetősen két lábbal áll a földön. Vannak érdekes helyzetek, amikor fia fellázad Dávid ellen, és menekülnie kell, és döntő csatára kerül a sor, akkor azt kéri Jóábtól, hogy ne öljék meg a fiát. De Jóáb megöli, megöleti a lázadó fiát Dávidnak, Mondom, egy olyan ember, aki két lábbal áll a földön, tudja, hogy akkor ezt kell csinálni. Ez így működik. A lázadó nem maradhat meg, mert állandóan problémát fog jelenteni továbbra is, összeesküvésnek a helyére fog kerülni. Ez a Joáb azt mondja, nem kellene. Nem gondoltad te ezt végig. De a király, annak kell lennie, amit ő akar. Milyen nehéz felismerni azt, hogyha egy testvér, egy másik ember jó tanácsot ad, vagy vissza akar tartani bennünket. Felismerni, hogy az olyan dolog, amely segíteni akar nekünk. Jobban szeretünk önmagunkban bízni, és a saját döntéseinket meghozni. Akkor is, hogyha ez a döntés, vagy ez a indítás segíteni akar, hogy az Isten útján maradjunk. Megindul a népszámlálás, de az Isten ezt sem nézi jó szemmel. Ezért történik, hogy megszólítja Gád prófétát, akiről azt látjuk, hogy Dávid látnoka, bemegy a királyhoz, és felajánlja neki, hogy háromféle büntetés közül választhat. Miért teszi ezt Isten? Azért teszi, mert addig nagyon sokszor látnia kellett Dávidnak, hogy a győzelem és a siker az Isten ajándéka volt. Isten ajándéka volt, hogy le tudta győzni Góliátot, hogy megtartotta Saullal szemben. Isten ajándéka volt, hogy voltak mellette emberek, hogy győztes csatákat tudott vívni. Isten volt az, akinek ezért hálát adhatott, és elmondhatta, hogy egyedül isteni a dicsőség. De most túl jól ment Dávidnak. És úgy gondolja, hogy most már elég ő maga is ahhoz, hogy intézze az életét. Milyen könnyen jár így az ember. Elég erős vagyok, elég határozott vagyok, elég tehetségem van, elég összeköttetésem van, jól állnak a dolgaim, tudom, hogy mit kell tenni, majd én számba veszem az erőimet, felmérem a lehetőségeimet, és véghez viszem a terveimet. Isten nélkül. Nem baj az, kedves testvérek, ha az embernek van terve. Nem baj az, hogyha vannak céljai. De hogyha az élete Isten nélkül van, hát az már gond. Hogyha az életünkben nincsen jelen Isten, nem érdekel bennünket, hogy mik az ő tervei, mik az ő céljai a mi életünkkel, hogy mi végre is vagyunk, mire szánt bennünket az Isten, mindamellett, hogy a saját feladatunkat nyilván el kell végeznünk, akkor az baj. És Dávid Isten választottja, és ti is Isten választottai vagytok, ahogyan Dávid. A szívetek szerint választott benneteket az Úr, mert azt nézte, ami a szívünkben van. Ki választott bennünket, hogy az övéi legyünk. Persze nem mindannyian vagyunk királyok, talán nem is leszünk, talán senki sem lesz, de mégis az övéi, az ő választottai, akiket elhívott, akikért elküldte fiát, az Úr Jézust. Olyanok vagyunk, akiket Isten kiválasztott önmagának. Kiválasztott önmagának, mert volt valami terve az életünkkel. Akarta, hogy valamit tegyünk az ő ügyében, az ő országának a szolgálatában. Lehet, hogy ez hűséges imádság, ragaszkodás, kitartás, a hit megtartása, lehet, hogy szolgálat, lehet, hogy bizonyságtétel, lehet az, hogy az Isten népének a tagjai között valamilyen vezető szerep, nem tudjuk, és igazából érték szempontjából nincs is jelentősége. De nem véletlen, hogy itt vagyunk, hanem Isten választottai vagyunk. Mi reformátusok, vagy legalábbis a reformátusok közül sokan hisszük, hogy nem véletlenül vagyunk hívők. Hogy nem véletlenül értjük, halljuk az Isten igéjét, hanem azért, mert Isten így döntött felőlünk. Nem azért döntött így, mert alkalmasabbak voltunk másoknál. Dávid kiválasztásának a története gyönyörűen mutatja, hogy emberi szemmel Dávid nem biztos, hogy a legalkalmasabb. Pont az ellentétje ebből a szempontból talán kicsit Saulnak, aki magasabb volt mindenkinél egy fejjel, úgy felnéztek rá az emberek. Hát mondjuk így Dávid inkább egy kölyöknek tűnt akkor, mint sem egy érett királynak való fiatalembernek. De Isten tudta, hogy mi lesz belőle. Isten tudta, miért választotta ki Dávidot, és tudta, hogy miért választ ki bennünket. Arra választott ki, hogy benne bízzunk. Arra választott ki, hogy akkor is benne bízzunk, hogyha a szemünk mást mond. Akkor is benne bízzunk, hogyha az eszünk is mást mond. Olyan csatákat kellett megvívni a Dávidnak, amelyben megtapasztalta, hogy valójában a győzelem az Isten kezében van. Ha mást mond az eszünk, mást mond a többség, mást látunk, mint amit az Úr igéje mond, nekünk akkor is az Úr igéjéhez kell ragaszkodnunk. Akkor is az ő kijelentéséhez. Mi tudjuk, hogy egyedül Jézus Krisztus a megváltó. Egyedül ő az, aki örök életet adhat nekünk, vagy bárkinek. És nekünk, bármi történik, ehhez ragaszkodni kell, és ebben ki kell tartani. Fontosak a számok, ne essünk a számok bűvöletébe. Amikor az Úr Jézus elkezdi a munkáját, 12 embert választ ki. Azt mondhatnánk, hogy nem olyan sok. És hogyha megnézzük a kiválasztottakat, utóbb kiderül, hogy azért zömében alkalmasak voltak a feladatra, bár nem emberi szemmel nézve, hanem úgy, ahogy őket alkalmassá tette az Úr Jézus. Nem a számokról szól ez. Nem arról szól, hogy hányan vagyunk, hanem arról szól, hogy akik Isten gyermekei vagyunk, egészen azok vagyunk-e. Nem arról szól, hogy hányan vagyunk a templomban, bár meg kell mondanom, hogy nekem ez most nagyon kellemes meglepetés volt ebben az időben, és hálás vagyok Istennek mindenkiért, aki eljött, azokért is, akik nem jöttek, hanem otthonról tudnak figyelni bennünket, de jó megerősítés, hogy együtt lehetünk az Úr nevében, hogy hozzátartozunk, és az ő gyermekei vagyunk. Kiválasztott bennünket, hogy rábízzuk az életünket. És ez a rábízás, ez nem annyira racionális kérdés, hanem a hitnek a kérdése. Dávid ott csúszik el, amikor abban akar bízni, amit a számok jelentenek. Isten néha, nem néha, hanem sokszor azt megtapasztaljuk, hogy nem úgy dönt, nem úgy alakítja a dolgokat, ahogyan kiszámolhatnánk. A világ az ő kezében van, és nem a miénkben. Ki gondolta volna egy esztendővel ezelőtt, hogy olyan természetes lesz, hogyha bárhová bemegyünk, maszkot viselünk, és hogy kicsit félve figyeljük minden reggel a híreket, hány ember, hányan vannak kórházban, és hogy hányan mentek el. Ki gondolta volna egy esztendővel ezelőtt, olyan magabiztosak voltunk talán, úgy gondoltuk, hogy az életünket mi irányítjuk, a terveinket mi intézzük, és aztán mostanra kiderült, hogy azért nem egészen. Isten az, aki véghez viszi a terveit. Ő az, aki győzelemet tud adni akkor is, hogyha nem többségben vannak azok, akik hadban állnak. Tudom, hogy mi nem hadban állunk, mégis tisztába kell lennünk azzal, hogy nekünk nem az az erősségünk, amit látható, hanem mi egészen másban bízunk. Mi az Úr Jézusban bízunk. Ahogyan Izrael népe azzal a kihívással szembesült, hogy az ő Istenük láthatatlan, mégis bízniuk kell benne, nekünk is így kell bízni a mi mindenható Istenünkbe, és ilyen bizalommal kell a mi Jézusunkat segítségül hívni minden időben. Választási lehetőséget kap Dávid az Úrtól. Érdekes, hogy nem mindig ad az Isten ilyen választási lehetőséget. Nagyon kedveli Dávidot a bűnei ellenére is, hiszen Dávid, mint itt is, őszintén megbánja a bűneit. Nagyon szeretem Dávidot, mert jó példája a bibliai valóságnak. Nem egy olyan királyt ír le, pedig hát megfogalmazhatta volna úgy is a Szentíró, mint aki mindent jól csinál, és mindent tökéletesen intéz. Azért igazából régen az volt a divat, hogy, és hát talán ez még ma sem annyira ment ki a divatból, hogy azok, akik a krónikát írták, azoknak akartak kedvezni, aki hát a kenyeret adta. És kicsit talán, hogyha már mitoszt akart volna teremteni Izrael, akkor az őseit tökéletesekké formálhatta volna. De ezek a hősök nem tökéletesek. Izrael vezetői, Izrael tagjai nem tökéletesek. Az Úr Jézus Krisztuson kívül senki sem tökéletes. Annyira emberiek. Elbuknak, de bocsánatot is tudnak nyerni. Nem mindig, nem mindenki, de akit az Isten kiválasztott, az oda talál és bocsánatot tud nyerni. Dávid ennek a jó példája. Ez nem mese, ez a valóság. Egy ember, aki elbukik, egy ember, aki szenved, egy ember, aki olyan döntés elé kerül, amely rettenetes. Büntetés csak három rossz közül választhat. Három lehetőség. Az egyik az, hogy 7 esztendeig lesz éhínség az országban, a másik, hogy 3 hónapig menekül az ellenségei elől, rutinos már ebben Dávid, jó néhányszor végigcsinálta ezt, és tudja, hogy milyen nyomorúság, vagy 3 napig tartó dögvész. És Dávid nem úgy dönt, amennyi az idő, mert ugye egyre kevesebb 7 év, aztán utána 3 hónap és 3 nap, hanem azt mondja, hogy inkább essünk az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalma. Vannak az életünknek olyan döntéshelyzetei, amikor nincsenek jó döntések. Amikor nem tudok jól dönteni, vagyis úgy nem tudok dönteni, hogy egy csapásra minden megoldódik, és a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad. Az igazán nehéz, küzdelmes helyzetek ezek. Mert talán egyszerűbb úgy dönteni, hogy tudjuk, mi a jó, mi a rossz. Ha jót választom, sikeres, boldog élet. Ha a rosszat választom, a nyomorúság, hát persze, hogy a jót választom. Persze ez sem mindig jön össze. Ez sem mindig jön össze. Hiszen emlékszünk, ott van az Édenkertbe az a fa, ott van Ádám és Éva, és mit választanak? Választhatnák a jót is, hogy Istennek engedelmeskednek, de ők inkább hátat fordítanak az Istennek. Nehéz döntések, mit is csináljunk? Talán mi is átéltük már ezt. Emlékszem egy ilyen nehéz döntésre, dédnagyapám nagyon beteg volt, orvos megvizsgálta, és azt mondta, hogy hát, lenne egy injekció, amit be lehetne adni, de ha beadjuk, lehet, hogy attól fog meghalni. Ha nem adjuk be, lehet, hogy attól fog. És emlékszem, hogy a családunk teljesen kétségbe volt esve, hogy hogyan lehet ezt eldönteni. Nem kellett végül eldönteni. Az Úristen döntötte el. Azt hiszem, hogy mindenkinek vannak ilyen nehéz döntései az életében, amit szeretne kikerülni. Mi legyen ebből? Mi legyen most? Jobb, inkább esünk az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalma. És itt látszik Dávidnak a hite. Inkább esünk az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalma. Ő tudja, hogy Isten kezében jobb esni, mint emberek kezében. Ez nem azt jelenti, de jó lenne, ha azt jelenteni, de nem azt jelenti, hogy Isten minden bajtól meg fog bennünket menteni. Nem azt jelenti, hogy a bűnt nem fogja Isten megbüntetni. Nem azt jelenti, hogy Isten azt mondja, hogy jó, adjuk már, nem érdekes, ne foglalkozzunk vele. Hát nem vetted komolyan az én igémet. Igaz, hogy úgy éltél, mintha én nem is léteznék. Úgy éltél, mintha te lennél a saját uralkodód. Úgy éltél, mintha nem számítana, hogy én ki vagyok. Teljesen nélkülem rendezted be az életedet, azt tetted, amit jónak láttál, nem számít, ne vegyük ezt komolyan, nem ilyen az Isten. Ha megsértjük, akkor az Istent sértettük meg. Hogyha elfordultunk tőle, az Istentől fordultunk el. Ha megcsúfoltuk őt, az Istent csúfoltuk meg. Ezt nem lehet büntetlenül tenni. Ezt nem lehet csak úgy megtenni. Ez nem úgy működik, hogy az Isten nem foglalkozik ezzel. Nem lehet komolytalanul kezelni ezt a kérdést, mert Isten sem kezeli komolytalanul. Dávid elkövetett valamit. Ez nagyon komoly dolog. Nem mondja Isten erre azt, hogy hát, nem érdekes, nem számít. Ez volt az én törvényem, igen, neked ezt kellett volna csinálni, nem ezt tette. Tehát majd hát, ha legközelebb jobban sikerül. Ez nem így van. Itt Istennek van akarata, és van döntése. És Dávid ebben a nehéz helyzetben azt mondja, inkább essünk az Úr kezébe. Ugye mekkora változás? Előbb azt mondja, megszámolom a népet, aztán majd meglátjuk, mire megyünk. Inkább essünk az Úr kezébe. Inkább Isten legyen az, akinek a kezébe esünk, mert ő egy irgalmas Isten. Kedves testvérek, ez a döntése az, ami egyébként végül valószínűleg nem tudja Dávid, nem tudja, mi fog következni, de végül is részben megkíméli majd Izraelt, hiszen Isten, amikor Jebusz közelébe ér, ugye ez maga a későbbi főváros, vagy az akkori főváros Jeruzsálem, akkor megállítja az angyalát, mert úgy gondolja, hogy mert irgalmas, és mert bánkódni kezd az Úr a veszedelem miatt. Milyen csodálatos kifejezés. Bánkódni kezd a veszedelem miatt, amit azért jött Izraelre, mert megérdemelték, mert bűnösök voltak, mert szembefordultak, de maga az Úr kezd bánkódni emiatt, és megállítja, azt mondja, elég. Dávid nem tiltakozik, nem mondja azt, hogy kifogásokat keresek, de így van, de úgy van, hanem beismeri a vétkét. És ez a Dávidnak a beismerése egyszerre jelzi azt, hogy igazából az, ami történt, az helytelen volt. Belátja, hogy nem kellett volna. Belátja, hogy hibázott. És szeretné, hogyha jóvá tudná tenni ezt. Ezért mondja, sújtson le kezed inkább én rám, és az én rokonságomra. Mert hogy ne a nép legyen az, aki szenved emiatt, és hogy meghalnak. De a király nem dönthet úgy, hogy az csak saját magára lehet hatással. Amikor a király dönt, az ő döntése az egész országra hatással van. Nagyobb felelősség, nagyobb beosztás, nagyobb számonkérés az Istentől. Így dönt, és Dávid végül azért imádkozik, hogy a nép megmeneküljön. De elismeri Isten döntésének a jogosságát. Isten azonban irgalmas Isten lesz. Az a történet, ami itt van előttünk, számomra azt juttatja eszünkbe, vagy eszembe, hogy komolyan kell venni az Ószövetség Istenét. Ezt most direkt mondtam így, mert nincs külön Ószövetség Istene, meg Újszövetség Istene. Komolyan kell venni, hogy ő egy hatalmas Úr. És hogy nem lehet vele játszani, nem lehet vele szórakozni. Ez nem olyan. Komolyan kell venni, hogy Istennek van törvénye, vannak szabályai, van egy rend, amit ő ebben a világban teremtett. És a mi dolgunk egyébként az, hogy erről a rendről hitünkkel, életünkkel, hűségünkkel bizonyságot tegyünk a világ előtt. Ez a dolgunk, ez a feladatunk. És hogyha valaki ezt megszegi, ezzel szembe megy, azt nem teheti büntetlenül. Van számonkérés, meg kell állni az Isten ítélőszéke előtt. Kedves testvérek, egyrészt nem fenyegetésnek mondom, ez van, nem hallgathatom el, mindannyiunkra ez vár. Másrészt fogom folytatni, és azért merem ilyen határozottan mondani, hogy azért van egy de még utána. Mindannyiunknak el kell számolnia a bűneivel. Nem a bűnökkel fenyegetőzik a Biblia, de ezzel tisztába kell lenni. Esélytelenek vagyunk. És emberileg lehet, hogy vannak ma olyan dolgok, amelyekre azt mondja a társadalom, hogy ez így rendben van. Nem baj, ha hűtlen vagy a házastársadhoz. Nem baj, hogyha nem házasságban élsz. Nem baj, hogyha ezt a nő-férfi dolgot már nem is veszed olyan komolyan, mert hadd kuszálódjanak a nemek, meg a szerepek, meg egyebek, sok mindent meg lehet tenni. Isten nem állít meg bennünket. De nekünk tudni kell, és tisztába kell lenni azzal, hogy az Isten törvénye ma is érvényes. Hogyha csak ennyi lenne, akkor nem nyitottam volna ki az új szövetséget. Mert az igazi üzenet az, hogy mi ugyan ilyenek vagyunk, ilyen álhatatlanok, ilyen könnyen elbukók és könnyen elcsábíthatók, és ilyen önteltek, sokszor magunkban bízók, vagy a magunk tehetségében akarunk bízni, mint ahogy Dávid is tette ebben a történetben, de van kegyelem. És erről szól Dávid utódjának, Jézusnak az üzenete. Van kegyelem. A bűn büntetést érdemel. De ezt a büntetést nem a népnek kell viselnie, mint itt, hanem az Úr Jézus magára vette. A mi bűneinket. Amikor mi voltunk olyanok, mint Dávid. Amikor mi nem bíztunk eléggé az Istenben. Amikor az életünk nem az Isten dicsőítéséről és dicsőségéről szólt. Amikor magunknak tulajdonítottuk a sikert, amikor elbíztuk magunkat, vagy amikor éppen kicsinyhitűek voltunk, és nem mertük rábízni az Istenre az életünket. Van kegyelem, és ez a kegyelem az Úr Jézus Krisztus által van. Hogy ezt a büntetést, amelyet a mi életünkkel megérdemelnénk, ezt magára vette. Ártatlan volt, mégis ő szenvedett, hogy bennünket Isten megmentsen, és mi az ő irgalma által, kegyelme által üdvösséget, örök életet nyerjünk. Amikor azt mondja, inkább essünk az Úr kezébe, egyszerre benne van Istennek ez a komolysága, határozottsága, bűnnek a megbüntetése, hogy nem lehet ezt a dolgot eltörölni, és egyszerre benne van az is, nagy az ő irgalma. Olyan irgalmas Istenünk van. Nem úgy gondolunk rá, mint akinek semmi nem fontos, hanem úgy gondolunk rá, mint akinek mi vagyunk a legfontosabbak. Fontosabbak vagyunk, mint hogy elpusztítson bennünket. Meg akar menteni, örök életet akar adni. És Dávid mit tesz ezek után? Ezek után azt a feladatot kapja, hogy az Aruánál szérűjén egy hála áldozati oltárt építsen. Nagyon érdekes egyébként, ami ott lejátszódik, ez az Arauná, ez felajánlja, ő egyébként nem egy zsidó, hanem egy őslakos, felajánlja Dávidnak, hogy odaadja a szérűt neki ajándékba erre a célra, odaadja a teheneket, és a tehenek szerszámaival pedig, meg a cséplő eszközökkel tüzet tud gyújtani, és hogy az Úrnak tudjon áldozni. De Dávid ragaszkodik hozzá, hogy megvegye mindezeket, mert ezt teszi, erre tesz ajánlatot, jó áron megvegye mindezeket, mert az lehetetlen, hogy az áldozat a máséból legyen. Az áldozat a sajátjából kell, hogy történjen. Nem ajándékként, hanem abból, ami az övé. És ehhez Dávid ragaszkodik, hogy ez így legyen meg. Hogy ez az ő tette legyen, nem mások ajándéka. És itt van benne az a hála, amit érez Dávid. És oltárt épített ott Dávid az Úrnak, és égő áldozatokat, meg béke áldozatokat mutatott be. Az Úr pedig megengesztelődött az ország iránt, és megszűnt a csapás Izraelben. Ez az áldozat már be van mutatva. Krisztus bemutatta ezt az áldozatot. Az Úr megengesztelődött, és a mi lehetőségünk az, hogy ott legyünk azok között, akikért Krisztus meghalt, akik elfogadták ezt az áldozatot. Ott legyünk, hogy tanuljunk Istentől, hogy hálát adjunk neki, és hogy mint az ő tulajdonai ezentúl ő néki éljünk. Bizonyos, hogy azért történt meg mindez, hogy mi megismerjük őt, és meglássuk azt, hogy mire van szükségünk. Istenben bízni, rábízni az életünket, elvégezni a tőle kapott feladatot, és neki hálás életet élni. Válaszul az Úr Jézus ajándékára, áldozatára. Amen. A 318. dicséretünknek rövidke versei közül a 4., 5., 6. énekeljük. 318. dicséret, 4., 5., 6. A 4. vers így kezdődik, ő életnek adója.
Thank you.
mi szíveinket, és válaszoljunk együtt Isten megszólítására közös imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, milyen jó lenne, hogyha úgy szemlélhettük volna Dávid királynak az elbizakodottságát, mint amely velünk nem történhet meg. Te látod az életünket, és látod, hogy milyen sokszor nélküled döntünk, nélküled rendezzük a dolgainkat, nem veszünk téged komolyan, és talán sokszor észre sem vesszük a figyelmeztetéseket, amivel emlékeztetsz bennünket arra, hogy te valóban Úr vagy. Köszönjük, hogy nem szűnsz meg bennünket hívogatni, türelmesen szólítani, hogy kövessünk téged és legyünk a tieid. Köszönjük, hogy a mai igével is emlékeztettél bennünket arra, hogy nem a mi teljesítményünk és az életünk nagyszerűsége miatt választottál ki bennünket, hanem bűneink ellenére lehetünk a tieid. Urunk, köszönjük, hogy megismerhettük a te hatalmadat, nagyságodat, igazságodat, és megláthattuk azt is, hogy mi ehhez képest elesettek, bűnösök és nyomorultak vagyunk. Köszönjük, hogy nem csak arra emlékeztettél bennünket, hogy nem vagyunk méltóak hozzád, hanem rámutattál arra is, hogy a te szereteteddel mégis az Úr Jézus Krisztusban megmentettél minket, hogy a tieid legyünk. Köszönjük, hogy kiválasztottál, hogy elhívtál, hogy a te utaidban járhatunk. Köszönjük, hogy hozzád tartozunk. És köszönjük, hogy minden bűnünket valóban megbocsátottad, az elmúltakat, és mindazokat, amik előttünk vannak. De adj nekünk erőt, hogy tudjunk ellene küzdeni, és engedelmes gyermekeid legyünk ebben a világban. Urunk, megvalljuk előtted, hogy szükségünk van rád. Szükségünk van rád a döntéseinkben, szükségünk van rád a nehézségekben, a küzdelmekben. Köszönjük, hogy imádkozhatunk. Így hívunk segítségül, hogy őrizd meg bennünket, adjál nekünk bölcsességet, őrizd meg az egészségünket, vagy gyógyíts meg minket, vagy ha nem tudunk meggyógyulni, akkor adj erőt elhordozni abban, amiben vagyunk. Urunk, eléd hozzuk gyülekezetünket, gyülekezetünk tagjait, a te igédnek a hallgatóit, imádkozunk a betegeinkért, azokért, akik most is betegek, akik a járvány miatt, vagy egyébként betegek, kérünk, hogy te légy az ő gyógyítójuk, gyülekezetünk tagjai is, és mindazoké, akik hozzád fohászkodnak. Köszönjük református egyházunkat, az igének, a hirdetésének a lehetőségét és a hallásának a lehetőségét. Urunk, kérünk, adj erőt, hogy a gyülekezetünk, az egyházunk olyan lehessen, amely rólad tesz bizonyságot. Nem csak magyar református egyházunkat, hanem minden keresztény közösséget hozunk eléd. Add meg, hogy jó bizonyságul szolgálhassunk ebben a világban a te szeretetedről. Urunk Istenünk, eléd hozzuk és imádkozunk most választott vezetőinkért, református egyháznak új vezetőjét az egyház kerületben és az egész országban. Kérünk, hogy adj nekik bölcsességet, hogy felismerjék azt, ami a te akaratod, hogy úgy vezessék a te népedet, ahogyan te megbízod őket. Add, hogy legyenek hűségesek hozzád, és ragaszkodjanak minden időben, de tudjuk, hogy esendőek ők is, tudjuk, hogy amint Dávid, ők is elbukhatnak, ha így lenne, kérünk, adj nekik igazi bűnbánást, adj nekik olyan bátorságot, amivel fel tudják ismerni a te bűnbocsátó kegyelmedet. Urunk, imádkozunk mindazokért, akik most a járvánnyal küzdenek, kérünk téged, hogy légy kegyelmes egész népedhez. Urunk Istenünk, a te kegyelmeddel őrizzél meg bennünket, és tartsál meg, tartsd meg vezetőinket, egyházunk, egyházaink, népünk, országunk vezetőit, áld meg őket bölcsességgel. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Foglaljuk össze szívünk kéréseit, hálaadását az Úr Jézustól tanult imádsággal együtt fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulásokat. Szeretettel hirdettem, hogy a ránk következő vasárnap 10 órakor tartunk istentiszteletet és gyermekistentiszteletet, és a Facebookon és a YouTube csatornánkon közvetítjük is. Amint talán többen tudják, szeretettel hirdettem, hogy a egyház kerületi választások befejeződtek. Január 1-től a Dunamelléki Református Egyházkerületnek, egyházkerületünknek püspöke Balogh Zoltán, Hold utcai református gyülekezetnek a lelkipásztora, és a főgondnoka Veres Sándor gondnokunk. Isten áldását kérjük az életükre, és igyekszünk imádságban hordozni továbbra is a szolgálatukat. Szeretettel hirdetem, hogy ez a választás ez nem ilyen egyéni választásként zajlik, hanem a presbitériumok adják le a szavazataikat, és ez alapján történt. Ránk következő vasárnap után, kicsit a novemberi vasárnapokat végigkísérve, november 22-én az örökké valóság vasárnapja van, amikor is fogunk imádkozni azokért, akik az utóbbi időben veszítették el hozzátartozójukat, vagy ha nem is az utóbbi időben, de most velük együtt emlékezünk arra, hogy Isten milyen kegyelmes volt hozzánk, és kérjük az ő biztatását és bátorítását a gyászolók számára. November 29-e, milyen gyorsan röpül az idő, advent első vasárnapja, szeretnénk az urasztalát is megteríteni ekkor. Szeretettel hirdetem, már itt az adventre is figyelve, hogy újra a szokásos adventi programunkban szerepel az Őrbottyányi Szeretet Otthon számára készített vagy adomány. Az a eddigi szokás, hogy süteményt gyűjtöttünk, és elvittük az ő karácsonyi ünnepségükhöz, hogy az Őrbottyányi Szeretet Otthonban testi és értelmi fogyatékos, nem tudom mi most a helyes kifejezés, de azt hiszem értjük, hogy miről van szó, embereket, fiúkat, lányokat, férfiakat, nőket gondoznak. Van velük egyébként is egy kapcsolatunk, mert szoktunk segíteni, és most már az is hagyomány, hogy süteménnyel járulunk hozzá. Dr. Radics Orsolya vállalta most is, mint eddig is ennek a szervezését, el is kezdte. Úgy beszéltük meg egyelőre, hogy abban maradunk, hogy pénzt, összeget adományozunk, és majd megvásároljuk ezeket a dolgokat. Várom ehhez a további véleményeket. Arra gondoltunk, hogy a járvány esetében talán ez egy biztosabb megoldás, hogy a boltban vesszük meg. Nagy küzdelem volt, vagy nagy kérdés, hiszen így nem tudjuk a saját kezünk munkájának a szeretetét beletenni. Ezt mindenki nagyon sajnálja. Ha valaki tud ebben többet mondani, azt megvárom, de mindenképpen elkezdjük a gyűjtést. Már van egy dobozunk, Őrbottyányi süteményes doboz. Ne süteményt tegyenek bele, hanem pénzt, ezt szeretettel mondom, illetve ez kint marad vasárnap, és meg fogjuk majd hirdetni hírlevélben, interneten, és lehet adakozni átutalással és a későbbiekben. Az istentiszteletünk végén a záróénekünket énekeljük, ez is egyetlen vers lesz, ami után az áldás és legvégül a himnusz következik. A 294. dicséret első versével valljuk meg, hogy Istenbe bízunk, és hívjuk őt segítségül. Jézus vigasságom 294. dicséret első verse. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.